Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először borzasztó nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy itt lehetek. És beszélhetek arról a témáról, ami annyira kedves a szívemnek, és ami én azt gondolom, hogy borzasztó terhet jelent ma az egészségügyi ellátórendszer számára. Most ebből a szempontból természetesen nyilván a betegek számára is, de most az egészségügyi ellátórendszer szempontjából fogom vizsgálni. Egy picit lehatárolnám a problémát, igyekszem majd egy picit le is rövidíteni az előadást az idő előre haladtára tekintettel. Kizárólag a felelősségi kérdéseken belül, kizárólag az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felé, tehát kártérítési felelősségével foglalkoznánk. Nem érinteném azokat a felelősségi problémákat, amik ezzel kapcsolatban még jelentkeznek, és amik szintén rendkívül sok megválaszolandó kérdést vetnek föl. Az előadásomban megválaszolandó kérdés, amit felvettek, hogy a polgári jog szankciója, a kártérítés ebben a vonatkozásban eléri-e a célját, és ha nem, vagy nem teljesen, akkor melyek azok, amik krízis jelenségeket mutatnak, és melyek a továbblépési lehetőségek ebben a kérdésben. Ugye a kiinduló pont, ha a felelősségről beszélünk, hogy mindig az, hogy el kell fogadnunk azt, hogy hibák és tévedések azok igenis történnek az egészségügyi ellátás során. Ugye ma már eljutottunk oda, hogy ezt kimondjuk, és ennek a kutatása, okainak a feltárása és az elemzése, hogy az, hogy hogyan lehet őket megelőzni, az önálló tudományággá fejlődött. Szinte ugye az egyik ilyen a betegbiztonság, amiről nagyon fiatal tudományág, egyre többet beszélünk, és tulajdonképpen erről szól, és a minőségbiztosítás is tulajdonképpen ezt a kérdést érinti. Egyetlen ábrát hoztam csak az előadásomban, itt kiegészítve az előttem elhangzottaknak a haláloki statisztikáit, ez most a héten jelent meg a BMG oldalán ez a publikáció, ugye ilyet nagyon sokan látunk, ami azt elemzi egy amerikai publikáció, hogy az orvosi hiba az a harmadik vezető halálok az Egyesült Államokban. Ugye itt az ábrán lehet is látni, hogy a kardiovaszkuláris, a daganatos halálozás mögött harmadiként ott szerepel az orvosi hiba. Ugye itt ilyen típusú publikációkat, ezt a sajtó mindig nagyon fölkapja, ha ilyen adatok kerülnek napvilágra. Nagyon nehéz az értelmezés egyébként ezeknek az adatoknak, itt nem belementve a részletekbe, csak fölhívom a figyelmet a fogalmi apparátusnak a nehézségeire, mit értünk hibán, mit értünk megelőzhető hibán, mit értünk jatrogé halálozáson, amikkel ezek a empirikus tanulmányok foglalkoznak. És hát ugye a halálozással való összefüggésnek, a megállapításnak a hallatlan nehézségei. Tehát ugye ezeket azért nagyon, nagyon okosan kell ezeket a fajta, hát kicsit talán szenzációhajház publikációkat értékelni. Az viszont minden esetre levonható belőle, hogy az egészségügyi ellátás során a hiba lehetőség nagyon-nagyon nagy. Ez természetesen nem cáfolható, és hogy történnek is hibák, és az elsődleges feladat ezeknek a hibáknak a megelőzés. Ugye szokták ezt mondani így viccesen, hogy a kórház az annyira veszélyes üzem, hogyha bánya lenne, akkor be kellene zárni, de nem lehet bezárni, tehát egy kórházat nyilvánvalóan nem lehet bezárni, működtetni kell, és ezzel a rendkívül nagy hiba lehetőséggel együtt élni, és azzal, hogy nagyon pici mulasztáshoz óriási kár tud kapcsolódni. Ja, a kérdés az a mi szempontunkból most, hogy mi a jog válasz erre a jelenségre. Ugye hogy tud erre a jog válaszolni erre a rettentő nagy hiba lehetőségre? Ugye a jog erre egy komplex felelősségi rendszer kimunkálásával reagál, tehát mondhatjuk, hogy nincs még egy olyan terület, ahol ennyiféle szankcióval vonul fel a jogrendszer, de minden jogág előjön a saját szankciórendszerével, amit az elkövetett mulasztáshoz, szakmai foglalkozási szabály megszegéséhez kapcsol. Ugye ez ugye a büntetőjogtól, a közigazgatási jogtól nagyon-nagyon etikai felelősség, nagyon-nagyon sokféle felelősségi forma van, és ugye a gyakorlatban, napi gyakorlatban látjuk ezeknek a hatásait, majd még erre egy picit kitérek. Ugye azt is látnunk kell, hogy ez egy nagyon új jelenség, ennek nincsenek mély történelmi gyökerei, hiszen az orvosi tevékenység jogi szabályozását nem tartották szükségesnek nagyon-nagyon sokáig, és így ebből következően az orvosi felelősség sem létezett, mint jelenség. Ugye az orvosi hivatás a tradicionálisan a bizalmi elv alapján szakmai önszabályozás mellett működő tevékenység volt, tehát aminek az a lényege, hogy a szakma saját maga jelöli ki a sarokköveket, hogy mik azok a normák, amiket be kell tartani, és saját maga ellenőrzi ennek a betartását is. Ugye ezt hívjuk etikai kódexnek és etikai felelősségnek. Ugye ez volt a tradicionális modell, és ez nagyon jól elműködött egészen a 20. század közepéig, amikor egyszer csak ez elégtelenné vált, és megjelent az igény a jogi szabályozás irányt, és megjelent az igény a felelősségi eljárások iránt. Ugye ezzel együtt járt, amit a nemzetközi szakirodalom nagyon találóan az orvosi tevékenység szekularizációjának nevez, és ami ezzel együtt jár, hogy az immunitás elvesztése, tehát az a fajta, hogy az orvos, ha hibázik és azt nem szándékosan teszi, nyilvánvalóan a beteg érdekében tevékenykedik, és ezért a hibákat a társadalom elnézi, még ha vannak is, ugye ez az immunitás, ez eltűnni látszik napjainkra. Ugye előtér fontos tényező, amit látunk, ez a betegek részéről megnövekedett elvárások, ugye amit itt az előttem szólók is többször kiemeltek, hogy a szükségletek és az elvárásoknak az egymástól való elválása, ez nagyon kihat erre a területre, és a tárgyalóteremben nagyon-nagyon sokszor látjuk, hogy a betegnek milyen a kártérítési igényt érvényesítő betegnek, vagy elhunyt beteg hozzátartozójának, milyen irreális elvárásai voltak a hozzátartozójának az egészségügyi ellátásával, és annak a sikerességének a lehetőségével kapcsolatban. Ugye megjelent a sokkal tudatosabb igényérvényesítés a betegek oldalán, és egy nagyon fogyasztói szemléletű igénybevétel az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán, ahol a beteg fogyasztóként viselkedik, és ha nem kapja azt a szolgáltatást, amit elvár, akkor érvényesíti az ezzel kapcsolatos igényét, ami ugye nagyon sokszor, hogy itt előttem is Karádi professzor is utalt rá, vagy Csiba professzor előadásában is elhangzott, nem korrelál azzal, hogy ő mit tesz meg a másik oldalon, ezért tehát, hogy egy súlyos kardiovaszkuláris eseményen átesett betegnek túlnyomó része nem változtat az életmódján, miután ebből az orvostudomány segítségével kijött. Ugye a felelősség fogalmát egy picit itt lerövidíteném, ez talán egy picit túl speciális is annak, aki nem jogászként hallgatja ezt az előadást. Itt a kártérítési felelősség funkciói körében ugye kiemelném azt, hogy a polgári jog, ugye a kártérítési felelősség mindig vagyoni jellegű szankciót tud alkalmazni, akkor is, ha akár vagyoni jellegű, és akkor is, hogyha az nem, ha a személyiség jogok sérelmében jelentkezik. Meg ugye ezek a vagyoni hátrányok, ezek kalkulálhatóak és közgazdaságtanilag valamilyen formában becsülhetők, és a kártérítésnek pontosan az az egyik célja, hogy a szereplők vegyék számításba, hogyha ezeket a hibákat, amik előfordulhatnak, nem kellően hatékonyan előzik meg, akkor ezzel nekik magas költségeik kapcsolódnak, magas tranzakciós költségek kapcsolódnak, és ezzel ösztönözze arra a kártérítés, hogy minimalizálják ezeket a költségeket. Tehát, hogy arra szorítsa rá a szereplőket, hogy próbálják prevencióval megelőzni azokat, hogy ezek a hibák bekövetkezzenek. Ez az egyik funkciója, a másik funkciója, klasszikus funkciója a felelősségi intézményrendszer, a kártérítő felelősségnek, hogy kompenzálja a károsultat, hozza olyan helyzetbe, amilyen helyzetben a kár bekövetkezése nélkül lett volna. Ugye ez a két funkció között van azért némi ellentmondás is, mert ha azt tekintjük elsődlegesnek, hogy reparáljuk az okozott kárt, akkor az lenne az elsődleges, hogy minden kárt térítsünk meg, a prevenció pedig csak azt követeli meg, amit felróhatóan okozott, és azzal arányosan. Ugye az igazi prevenciós követelmény az lenne, hogy egy kis gondatlansággal okozott kár esetén ne legyenek óriási költségei annak, aki ezt okozta. Ugye ennek a polgári felelősség csak részben tud megfelelni. Na most milyen krízis jelenségek vannak, milyen a nemzetközi szakirodalom és az én kutatásaim alapján milyen krízis jelenségek azonosíthatók ezen a területen az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségével kapcsolatban. Ugye azt tudjuk empirikus tanulmányokból, hogy a megítélt és kifizetendő kártérítési összegek hatalmas terhet jelentenek a közfinanszírozott eljárásban, közfinanszírozott ellátásban, és hát részben a magánfinanszírozott ellátásban is. Ugye ezek a költségvetési forrásokból finanszírozott, közfinanszírozott szolgáltatóknál ugye az ellátó, a föntartó felé is ráterhelődnek, ugye nagyon gyakran látunk olyat, aki nem tudja tovább terhelni, tehát például házi orvosoknál egy ügyeletbe hozott rossz döntés, pillanatnyi rossz döntés, vagy vagy hát megkérdőjelezhető döntés a kollégának a teljes egzisztenciájába kerülhet. Tehát de a köszönszött ellátás, hogy ezek hatalmas terhet jelentenek, ugye ezt külföldön is kimutatták, Magyarországon is sajnos nem rendelkezünk pontos statisztikai adatokkal. Én elengedhetetlennek tartanám, hogy az adatok közzétételre és tudományos kutatás céljára hozzáférhetővé váljanak, ugye azzal, hogy egységes fenntartásba került nagy része az egészségügyi szolgáltatóknak, ugye várható lett volna, vagy legalábbis én nagyon reméltem, hogy ez megtörténik, hiszen egy kézbe kerültek az adatok, ugye, amíg önkormányzati fenntartásban voltak a fekvőbeteg intézmények, lehetetlenség volt ezekhez az adatokhoz hozzáférni, most is az, de most annyival jobb a helyzet, hogy egy kézben vannak ezek az adatok. Én azt gondolom, hogy a tudományos előrelépés csak az segítené, hogyha ezek az adatok hozzáférhetővé válnának. Egyébként külföldön se rendelkeznek egységes adatbázissal erre vonatkozóan, hogy az ember nézi az európai szakirodalmat, mindenhol empirikus tanulmányok alapján próbálják a tendenciákat és az összefüggéseket föltárni az ezzel foglalkozók. Ugye, ami ilyen krízis jelenség az, hogy a kártérítés összeg az egyes szolgáltatók számára előre nem kalkulálhatók. Hiszen, ahogy mondtam, kismulasztáshoz óriási kárkapcsolódhat, nem tudja fölmérni a szolgáltató, hogy az, aki hozzá bejön beteg, annak milyen keresetvesztessége lesz. Lehet, hogy havi 8 millió forint a fizetése, és egy kis beavatkozással ezt a 8 millió, olyan egészségkárosodásai keletkezik, amivel ezt a fizetését elveszíti, és élete végéig a károkozónak kell ezt pótolni, ezt nem tudja előre kalkulálni a szolgáltató. Ugye ezt a célt szolgálja a felelősség intézményével, egyébként a felelősségbiztosítás, hogy ezt az előre kalkulálhatatlanságot, ezeket a kockázati tényezőket porlassza. Ugye a felelősségbiztosításnak az lenne a funkciója, hogy a szolgáltatók számára a kiadásokat tervezhetővé tegye, porlassza a kockázatokat, ez egyik funkció, és ami ezen a területen ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ott, ahol valós felelősségbiztosítás van, ott a biztosító teremti meg azt a szakmai hátteret, ami egy esetleges peres eljárásban az alperesnek, a alperesi oldalnak a védekezését lehetővé teszi. Egy kis kórház önállóan nem tudja ezt sem szakmai, se jogászi szakértelemmel, se igazságügyi orvostani szakértelemmel megtámogatni. Ugye ezt mindenhol leírják, ahol valós felelősségbiztosítási rendszer van. Ugye azt is tudjuk nagyon jól, főleg az Egyesült Államok példáján, hogy ahol van valós biztosítási háttér, ott problémaként inkább az jelentkezik, hogy nagyon magasak ennek a költségei, és ezek periódikusan még az ellátáshoz való hozzáférést is veszélyeztethetik. Ugye az Egyesült Államokban ebben az időszakban, tehát már az ezredforduló után is volt egy ilyen nagyon súlyos krízis, amikor ez fölmerült. Tehát ez egy nagyon, nagyon alapvető kérdés ott. Ugye nálunk inkább az a probléma, hogy nincsen felelősségbiztosítás, ilyen látszat megoldás van, kötelező minden szolgáltatónak felelősségbiztosítást kötnie, de az már nincsen szabályozva, hogy mire kellene kiterjednie. Tehát, hogy az ország legnagyobb és a progresszivitás abszolút csúcsánál egészségügyi szolgáltatója rendelkezhet 1 milliós felelősségbiztosítás, ami ügyenként 1 milliót fedez, ugye akkor látjuk, hogy ez semmiféle fedezetet nem teremt. Ugye a krízis jelenség, a szakmai irányelvek szinte teljes hiánya, hogy Kosztolányi professzor is beszélt arról, hogy milyen igény van a szakmai irányelvek és a szakmai etikai szabályoknak a megjelenése iránt. Ugye itt én azt gondolom, hogy a kártérítési eljárások járhatnak egy ilyen nagyon sajátos, hát inverz reakcióval, hogy eltűnnek ezek a szakmai szabályok. Ugye most jelenleg szakmai irányelvek Magyarországon nincsenek érvényben, lejártak, nem kerültek megújításra, és talán sejthető, hogy lehet-e mögött egy olyan ok is, hogy ezeket a szakmai irányelveket borzasztó nehéz, nem ez a célja tulajdonképpen, nem ezért írjuk, ezek egészségpolitikai szempontból íródnak, úgy megírni, hogy utána, amikor ott állunk a tárgyalóteremben, és a bíró előveszi a szakmai irányelvet, és próbálja, itt le van írva, hogy ezt kell csinálni, és ennél a betegnél nem ez történt, hogy akkor hogyan tudjuk ezt a szempontrendszert érvényesíteni, hogy ez az elvárhatóság alapja, ami szakmai irányelvben megjelenik. Ugye szintén szó volt már a defenzív medicina előretöréséről, hogy erről is vannak empirikus tanulmányok, hogy a felelősségtől való félelem milyen felesleges költségeket, felesleges vizsgálatokat generál, ugye, amik nem csak hogy költségeket jelentenek az egészség számára, hanem a beteg számára megterhelést jelentenek, és további kockázatokat, ami szintén nem, de ez is egy jól ismert hatása a felelősségi eljárásoknak. Ugye az is probléma lehet, hogyha szakmai szabályok, ha vannak, vagy leírtak vannak, vagy meg tudjuk fogni, mert hát nyilván vannak szakmai szabályok, de hogyha körül tudjuk írni, hogy mik ezek a szakmai szabályok, hogy ezek, ha eltérnek attól, amit a bíróság elvárhatónak gondol. Ugye a tárgyalóteremben a bírónak kell megállapítani azt, hogy mi az elvárható magatartás adott esetben. De tudunk jó pár példát, amikor a bíróság azt mondta, hogy nem fogadja el a szakmai szabályokat, és ő magasabbra teszi a mércét. Nem elfogadható az, hogy egy patológus leletez bonyolult szövettani mintákat, hanem kettőnek kell leleteznie, vagy nem fogadható el, hogy bizonyos invazív beavatkozásokhoz nem áll készenlétben szívsebészeti műtő. Tehát, hogy ezek a fajta döntések mindig, amikor a bíróság elválasztja a szakmai szabályoktól az általa elvárt mércét, ezek mindig nagyon problémásak tudnak lenni. Ugye mindenhol leírják a szakirodalomba, hogy a bíróság eljárás hosszú, költséges, összetett bizonyítást igényel, tehát ezek mindenhol hosszúak, nem csak Magyarországon, mert a szakértői bizonyítás az egy nagyon hosszú, nagyon költséges folyamat, és hogy stigmatizál és traumatizál is. És ez mind a két oldalon igaz. Tehát a felperesi oldalon a betegnek, akinek nagyon sokszor kell elmondani, hogy mi történt vele, egy hosszú eljárásban elmondja a bírónak, a szakértőnek, aztán a másodfokú bírónak, az első szakértőnek, visszakerül első fokra, tehát borzasztóan traumatizál, és annak, aki részt vesz, akinek a tevékenységével kapcsolatban folyik az eljárás, őt meg hát nagyon stigmatizálja ez az eljárás. Ugye az nagyon fontos, hogy nagyon tág a mérlegelési lehetősége a bíróságoknak a két alapkérdésben, a felróhatóság és az okozatösszefüggés tekintetében, és ez azért nagyon, nagyon fontos, mert talán ott ennek nincsen jelentősége, ahol kikristályosodott jogi kérdéseket kell a bíróságnak megválaszolni, vagy eldönteni a tárgyalóteremben. Ez ott nagyon problémás, akkor új kérdésekkel találkozik a bíróság. Ugye, ahogy a technológia fejlődik, ez megjelenik a tárgyalótermekbe is. Mondok erre egy nagyon klasszikus példát, amilyen új kártérítési probléma, és amire nem tudjuk a megoldást. Hogy ugye nagyon termékeny ága az összehasonlító jogtudománynak az, hogy ezen a területen, kártérítő felelősségen, hogy veszünk egy esetet, megtörtént vagy hipotetikus esetet, de főleg leginkább megtörtént esetet, és megnézzük, hogy az egyes országok milyen jogrendszere, felelősségi rendszere, milyen megoldást ad erre a problémára. És kiderül, hogy Európában óriási eltérések vannak, mert hogy új problémára kell reagálni. A klasszikus példa erre, nagyon röviden elmondom, hogy mi van akkor, van egy daganatos megbetegedés, amit későn diagnosztizálnak. Csúszik a diagnózis egy évvel, de hogyha időben diagnosztizálják a betegséget, akkor is a betegnek 25% az esélye a túlélésre. És mondjuk meghal a későbbiek folyamán a beteg. Mi a kár ebben az esetben? Erre nagyon sokféle választ adnak a különböző jogrendszerek, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az új problémákban a bíróságok ne maradjanak magukra, majd erre még visszatérek. Ugye a fegyveregyenlőség biztosításának problémái az eljárásokban, ugye ez egy nagyon provokatív cím, és ennek a német nyelvű szakirodalom nagyon sokat foglalkozik ezzel a Waffengleichheit-tal, aminek érdekes módon már nem az az igazi kérdése, hogy a beteg hogyan kerül egyenlő pozícióba egy ilyen eljárásban, nagyon sokszor az egészségszolgáltatónak, hogy lehet egyenlő pozíciót biztosítani ebben a peres eljárásban. Ugye, hogyha nézzük ennek a témának a szakirodalmát, abban nagyjából egyetértés van, hogy ez a rendszer, ami ahogy a bírósági, kártérítő felelősségi ügyek elbírálásának a rendszere, nem szolgálja azokat a célokat, amit elvárnánk tőle, se a prevenciót, tehát a megelőzést, a jövőbeli károkozás megelőzését, se pedig a károsultak kompenzációját. Nagyon röviden összefoglalnám, hogy milyen irányokba folyik a gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezen a rendszeren túllépni és hatékonyan megoldásokat keresni. Ugye elengedhetetlen lenne az adatok feltárása és tudományos elemzése. Tehát enélkül nincsen egészségpolitika, nincsen továbblépési lehetőség. Ugye nagyon fontos kitörési irány lehet az alternatív vitarendezési eljárások nemzetközi tapasztalatainak az áttekintése, tehát hogy hogyan lehet ezeket az eljárásokat a bírósági rendszer helyett, mellett másfajta eljárásban elbírálni, ami esetleg nem olyan hosszú, nem olyan költséges, nem olyan stigmatizáló és nem olyan traumatizáló, tehát mindenki számára előnyé válik. Ugye erre háromféle modell ismert, mediáció, a választott bírósági típusú eljárások, a felróhatóságot nem vizsgáló rendszerek. A mediáció Magyarországon az egészségügybe került először bevezetése, akkor még ez nagyon új volt, akkor még talán nem volt világos, amit ma már mindenhol leírnak, hogy tökéletesen alkalmatlan az ilyen típusú konfliktusok kezelésére. Ugye erről ma már nagyon sok publikáció áll rendelkezésre, és ezt mi magyarok is megerősíthetjük, hiszen megszületett a szabályozás, és elhalt. Tehát ilyen eljárás itt főleg egyébként a felelősségbiztosító szereppel, meg egyáltalán a jogvita természete az, ami ezt nem teszi lehetővé. Ugye a választott bírósági típusú eljárások azok elsősorban Németországban működnek, jól itt Európában, nagyon hosszú múltra tekintenek vissza, ugye ingyenesek, önként igénybe vehetők és nem kötelező a döntés. Ugye ez a három alapelv, amin nyugszanak, egy nagyon költséges rendszer, ott is nagyon sokan kritizálják, de tény, hogy le tud venni terhet a bírósági rendszer válláról. És végül a harmadik megoldás, ezek a felróhatóságot nem vizsgáló rendszerek, ahol nem a bíróságra viszik a betegek a jogvitájukat, hanem egy adminisztratív, egy közigazgatási eljárás keretében bírálják el, hogy történt hiba vagy nem történt, ilyen egyszerűen. Hiba, nem vizsgáljuk felróhatóságnak a bonyolult jogi rétegeit, történt vagy nem történt hiba, történt, akkor fizet neki ez a betegkompenzációs rendszer, sokkal kevesebbet, mint amennyit egyébként fizetne, hogyha bírósági úton érvényesítenék, viszont sokkal több igény kerül kielégítésre, mint amennyit a bírósági eljárás végén megítélnek. Óriási előnye a rendszernek, ahol ez működik, hogy nem stigmatizál, tehát az orvosok együttműködnek a betegekkel a bizonyítékok föltárásában, és abban, hogy a beteg megkapja a kompenzációt, mert őket semmilyen hátrány nem éri ebből a szempontból. Tehát ebből a szempontból ez egy óriási előnye, hogy nyilván ellene hat a prevenciónak, és hát azért sok hátránya van, és hát kell hozzá egy olyan szemlélet is, mint a skandináv országokban, ahol a pereskedés azért nem annyira fontos, és a biztosítási szemlélet azért nagyon, nagyon régi hagyományokra tekint vissza. Ugye én nagyon fontosnak tartanám a felelősségbiztosítással kapcsolatos problémák feltárását és tudományos elemzését, és ugye, amire már többször próbáltam utalni, azt a jogtudományi háttérmunkát, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a kártérítési felelősség dogmatikája az új kihívásokra reagáljon. Hát az álláspontom szerint nem elfogadható, hogy a bíró küzd ezekkel az új problémákkal Szombathelyen, vagy Pécset, vagy akárhol a tárgyalóteremben a felek előtt, és neki kell új kérdésekre megoldást találnia. Ehhez mindenképpen én azt gondolom, hogy ez a jogtudomány igazi feladata, hogy ezekben előre menjen és utat mutasson, és a nemzetközi tapasztalatok, az előre gondolkodás, a sokféle rétegnek a sok-sok olvasás alapján szintetizál, ezt meg tudja oldani, ez borzasztó nagy segítség lenne abban a rendszerben, ami hát most működik, és én azt gondolom, hogy itt az elején is elhangzott, tehát független akadémiáknak ilyesmi típusú gyakorlatorientált kutatás az mindenképpen a feladata lenne, és előre tudná vinni a rendszernek a jobb áttételét. Köszönöm szépen a figyelmet!